Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai alkalommal a háláról szeretnék szólni. És ami elindította bennem ezt a gondolatmenetet, az az volt, amikor Valika felhívott, hogy Csabi meghalt, és először nem is értettem, hogy kiről beszél. És amikor letettem a telefont, akkor csak úgy jöttek a gondolatok, hogy mi mindenért vagyok hálás. Hogy én megismerhettem őket, hogy készíthettem őket a keresztségre, hogy együtt dolgoztunk a gyülekezetben, az előadásokon, és Csaba mindig ott volt. És csak jött a gondolat, hogy mennyi mindenért hálás vagyok Csaba életében és Valika életében. Hogy ők elvittek a tengerpartra, mert jót tesz a derekamnak. És akkor kezdtem el gondolkodni a hála kérdésén, hogy mennyire fontos ez a hívő ember életében. Maga a hála kifejezés a mai magyar gyakorlatban szerintem ritkábban fordul elő, inkább azt mondjuk köszönöm. A köszönöm ugyanazt jelenti, mint a hála, és nagyon jó, ha tanítjuk erre önmagunkat is, meg gyermekeinket, unokáinkat, hogy nagyon jó megköszönni, kifejezni a hálát, mert ez jó hatással van arra is, aki ezt elmondja, és jó hatással van arra is, akinek szánjuk a köszönömöt. Az emberi életnek mi is a célja? Mi az értelme? Mert egy köszönömmel boldoggá tesszük a másik embert. És örülünk, amikor megköszönhetünk valamit, és Isten is a boldogságra teremtette az embert. A boldogságnak nagyon sok veszélyforrása van ezen a földön, ugye alapvetően a bűn, és amikor gondolkodtam a hála kérdésén, akkor van valami, amit nem igazán értettem, és értek, hogy a lélek gyümölcseiben miért nem szerepel a hála. Mert ugye szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, de nincs ott a hála. Aztán amikor gondolkodtam rajta, hogy miért nincs ott, hiszen a hála, nagyon sok bibliavers van, hála zsoltárok, de az új szövetség is bővelkedik abban, hogy háládatosak legyünk, akkor rájöttem arra, hogy a szeretet magába foglalja a hálát. Az öröm is. Mert amikor valódi szeretet van bennünk, akkor nem lehet, hogy ne legyünk hálásak. Lehet-e mindig, minden körülmények között hálásnak lenni? És amikor ezen gondolkodtam, akkor ugye itt vagyunk a járványban, akkor aktuálisan a védőoltás jutott eszembe, hogy a hála tulajdonképpen olyan, mint a védőoltás, védettséget ad a bűnbetegséggel szemben, de most egy picit részletezném, védettséget ad a panaszkodással szemben, amikor az ember csak panaszkodik esetleg, a zúgolódással szemben, mert aki hálás, az nem fog panaszkodni, az nem fog zúgolódni. Természetesen más az, amikor elmondjuk egymásnak a gondjainkat, a nehézségeinket. A panaszkodás az, amikor ezen nem tud felülemelkedni az ember. A zúgolódás, amikor méltatlankodik az ember. De a gyógyíthatatlan szomorúság ellen is gyógyszer a hála. És az egyik legmegdöbbentőbb, legmegrendítőbb ilyen hála kifejezés, amiben nincs is benne a hála szó, Jobb életében hangzott el. Ugye Jobb elveszítette, mindent elveszített és mindenkit. ugye az anyagiakat elveszítette, aztán a gyermekeit, aztán a feleségét úgy, hogy ugye azt mondta a felesége, hogy átkozz meg az Istent, hallj meg, így nem érdemes élni. Aztán jöttek a barátok, őket is elveszítette, mert elnézést, de osztották az észt, meg vádaskodtak, és aztán a környező emberek, még a gyerekek is csúfolták, gúnyolták, tehát senki ilyen nem maradt ezen a világon, a nagy szenvedés közepette. Lapozzuk fel Jobb könyve 19. fejezetét. Jól ismerjük, de azért érdemes úgy elolvasni. Egy könyvet kérhetnék. Akármilyen. Köszönöm szépen. Jobb könyve 19. fejezetében kesereg is néha Jobb, mert hát iszonyatos nehéz körülmények között van, de azt mondja, hogy mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És ez tulajdonképpen az az előrenézés. Azt mondja, hogy ez a testem már meg fog szűnni, de én meglátom az Istent. Magam látom meg magamnak, az én szemeim látják meg őt. Mi ez, ha nem az Isten iránti hála kifejezése, hogy meghalhatok, de tudom, hogy az én megváltóm él, és majd megáll az én porom felett, és örök élettel ajándékoz meg. És miközben végig gondoltam, hogy a hála mit is munkál az emberi életében, tulajdonképpen gyógyítja az embert. Nem csak véd, hanem a beteg embert, a beteg lelket is gyógyítja a hála. Mert munkálja az emberben a gondolatainak az átformálását, a gondolkodásban való Isten felé fordulást, a megbékélést, a terhek hordozását. Nézzünk meg néhány történetet az Új Szövetségből. Lapozzuk fel Lukács evangéliuma 17. fejezetét. Csak kivonatosan idéznék majd a történetből, ugye a 10 bélpoklós meggyógyításának története, amikor 10 leprás embert meggyógyított Isten, akik könyörögtek, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtunk, és Jézus elküldte őket, hogy menjenek Jeruzsálembe, mutassák meg magukat a papnak. Ugye a pap volt az, aki tisztának nyilváníthatta a beteg embert, és útközben meggyógyultak, megtisztultak. És egy ember nem rohan haza a szeretteihez, hanem megy vissza Jézushoz. Leborul, és hálákat ad neki. És Jézus megrendülten mondja, hogy avagy nem 10 gyógyultak meg? Hol van a 9? Nagyon érdekes, hogy Jézus nem azt mondja, hogy csak ez az egy jött vissza hálát adni, és az is Samária beli, hanem így olvasok a 18. versben, nem találkoztak, akik visszatértek dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? Azt mondja ez a történet, hogy amikor mi hálásak vagyunk, akkor dicsőséget adunk az Istennek. Elismerjük, hogy ő mennyire jó, mennyire irgalmas, és hálát adunk a gondviselésért, a segítségért, a támogatásért. És azt mondja Jézus ennek a samáriabeli embernek, kelj föl és menj el. A te hited téged megtartott. A hitnek a része a hála. A hitnek a kifejeződése. Az Istenbe vetett bizalomnak a kifejeződése, amikor hálát adunk az Istennek. Ahol nincs hála, ott nincs hit. Ha megfordítjuk a törvényszerűséget, akkor nem élő hit az, ahol nincs hála. Mert szüntelen hálások lehetünk az Istennek. Csak ha egyet lapozunk a 19. fejezetben, Zákeus történetében is, a hálás ember magatartása az, ami megjelenik, mert ugye Zákeus, aki igyekezett Jézust látni, de mivel kis termetű volt a tömegben, nem tudott közel kerülni Jézushoz, ugye fővámszedő, gazdag ember, és előre futott, fölmászott egy fára, hogy megláthassa az arra elmenő Jézust. És Jézus megállt a fa alatt, feltekintett, gondolom Zákeus szemébe nézett, és nevén szólította, hogy Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. Ott kell maradnom nálad. Mit érezhetett Zákeus az ő szívében? Nincs beleírva, hogy hálás volt. De az egész történet további része erről szól. Hogy mennyire hálás volt ezért, Jézusnak ezért a tettéért, hogy majdnem azt mondta, hogy lehajolt hozzá, de nem, felemelte a szemét, és ott látta őt, ahova ő felment, ahol ő felment a fára, hogy láthassa Jézust. És ez a tette Jézusnak azt eredményezte, hogy sietve leszállt, örömmel fogadta őt. Mit munkál a hála az ember szívében? Amikor hálásak vagyunk Istennek, akkor az a tett, ami a hálánkat kiváltja, az egy mélyebb önismeretre vezet el bennünket. Egy hasonlítási alap. Mit tett értem Jézus? Vagy az a másik ember? És kimondatlanul is ott van a kérdés, hogy én mit tennék hasonló helyzetben, akárkivel. És Zákeus, amikor Jézussal szemben ott zúgolódnak, azt írja, mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának mondván, hogy bűnös emberhez ment beszállásra. Zákeus előállván mondta az Úrnak, ki késztette arra, hogy mondjon valamit? De kívülről senki, csak a Szentlélek. Uram, én minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mit váltott ki a hála Zákeus lelkében? Látta az ő lényét, látta az ő életét, látta az ő rendezetlen dolgait Istennel szemben, emberekkel szemben. És a hála rögtön azt munkálta benne, hogy rendezni a rendezetlen, a rendezni valót. És Jézus, gondolom, örömmel mondta azt, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Zákeus nem zsidó volt? A hívő Ábrahám fia. Nem a testi leszármazás alapján, hanem a hit alapján. A hála hitből fakadó magatartása ezt munkálja, hogy az ember rendezi az életét. És Jézus erre rögtön válaszol. ma lett üdvössége ennek a háznak. És Jézus még annyit mond hozzá, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Lapozzunk Máté evangélium a 18. fejezetéhez. Csupa nagyon ismert történet. Az adós szolga tanításának az üzenetében nézzük meg, hogy milyen szerepe van a hálának. Ugye megint csak ismerős a történet. Királynak van egy szolgája, aki hatalmas adósságot halmozott fel, rosszul gazdálkodott a király vagyonával, és amikor a számvetésre került a sor, akkor ez a szolga, mivel nem tudott fizetni, ugye 10 000 talentum megfizethetetlen összeg, akkor amikor szembesült vele, hogy adják el azt őt, magát, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amilyen van, és fizessen, akkor a 26. versben azt olvassuk, hogy leborult az a szolga, és könyörgött az ő urának, hogy legyen türelemmel, és mindent megfizet neki. Olyat ígért, amit nem tudott volna betartani, megteljesíteni. Az Úr megszánta, és elengedte az adósságot, és őt magát is elbocsátotta. Gondoljuk végig, hogy milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal ment el ez az ember. Hála lehetett a szívében? Biztos. A hálás ember nagyon örül annak, amit ő kapott. De ha a hála csak ennyit jelent, hogy nekem, és nekem, és nekem. Nézzük meg. Megnyílt-e a szíve? Jutott-e önvizsgálatra? Megy a szívében örömmel, hálával, és az ellenség hoz alkalmat, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a szívünkben. Hogy a hála valódi, vagy csak felszínes. Hogy igazán szívből való hála, vagy pedig marad az önző természet. Meglátja a szolgatársát, aki 100 dénárral, fillérekkel adós volt neki, és érdemes elolvasni a 28. verstől, kimenvén az a szolga, találkozik eggyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadván azt folytogatja. Fizesd meg nékem, amivel tartozom. Gyógyította őt a hála? Védőoltás volt számára a hála. Az ő szíve továbbra is beteg maradt. Ott maradt benne az önzés, és az a lelketlen magatartás, és amikor könyörög neki a szolgatársa, leborul, légy türelemmel hozzám, mindent megfizetek néked, betarthatta az ígéretét, mert nem sokkal tartozott neki. Ő nem akarta, elment és börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Jól jegyezzük meg az előző két történetet, mert ott valódi hála volt. Zákeus esetében is, és a meggyógyult leprás esetében is. Nem elég, hogy mi kapjunk. Mert az ige azt mondja, hogy aki ad, az fog kapni. Adjatok, néktek is adatik. ha megosztjuk az igei gondolatokat, a vigasztalást, a bátorítást, ha elmondjuk az embereknek, hogy van megváltó, van segítség az Istennél, ne csak anyagiakban, pénzben gondolkozzunk, hanem az evangélium üzenetében. Ott van az erő, és ott van a küldetés számunkra, hogy osszuk meg másokkal, segítsünk másoknak, hogy megismerjék az Istent, megismerjék a Teremtőt, a Megváltót. És ismerjük a történet befejezését, hogy a számonkérés nem maradt el, mert a szolgatársak megjelentették az ő uruknak, és én könyörültem rajtad. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te atyád fián? A hála belső lelkületbeli változást kell, hogy előidézzen az életünkben. Akkor valódi. Van egy hála zsoltár a Szentírásban, ami nem Zsoltárok könyvében van. Ez pedig Ésaiás könyve 12. fejezete. A címe az, hogy a megváltottak hála éneke. És a záró gondolatként röviden nézzük át, hogy a megváltottak életében hogy van jelen a hála, mi mindenért adnak hálát a megváltottak, és hogyan segítség ez a mi számunkra is. Tehát Ésaiás könyve 12. fejezetében, és így szólsz ama napon, hálákat adok néked, ó Uram, mert jól lehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet. Rögtön ennél az első versnél álljunk meg. Haragszik ránk az Isten? Az egyik bibliakörön előjött ez a bibliavers, és valaki azt mondta, hogy nem, az Isten ránk soha nem haragszik. Haragszik vagy nem? Ugye azt mondja itt a bibliavers, hogy jól lehet haragudtál reám, de elfordult haragod. Lapozzuk fel Mikeás könyvét, és ott választ kapunk erre a kérdésre. Hogy mit is jelent az Isten haragja velünk szemben. Mikeás könyve 7. fejezetének a 7. versétől olvassuk az igét. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom is Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örülj én ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. Mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. De meglátja ellenségem is, és szégyen borítja el. Szükségünk van arra, hogy időnként haragot érezzünk velünk szemben? Azt írja a Biblia, hogy másokat rettentéssel is mentsetek meg. Ha az Isten nem érzékeltetné velünk időnként a bűneink súlyát, terhét, az ember könnyelmű lenne. Mi érezzük úgy, hogy az Isten haragszik, az Isten pedig csak egy rövid időre, Malakiás könyve így fogalmaz, hogy figyel és hallgat. Megvonja tőlünk az ő jelenlétének a biztató, azt a jelenlétét, amivel mi úgy gondoljuk, hogy rendben van a kapcsolatunk Istennel. A gyerek is azt érzi, Nem azért, mert a szülő haragszik rá, jó esetben, hanem azért, mert a lelkiismerete rossz. Hogy haragszik rá a szülő. Isten a bűneinkre haragszik, nem ránk. Nagyon szeretem Márk evangéliumának azt a gondolatát, amikor azt mondja a Szentírás, hogy egy olyan helyzetben, amikor lesték, hogy Jézus meggyógyítja ezt a szegény beteg embert, lesték, hogy okot találjanak az elítélésére, hogy meggyógyítja-e őt szombatnapon, és azt mondja az ige, hogy elnézte őket haraggal, bánkódva szívük keménysége miatt. Úgy haragszik ránk az Isten, hogy közben ott van az ő segíteni akaró jelenléte. Az ő támogató, bűnbánatra késztető jelenléte. Mert előállította azt az embert is a középre, és meggyógyította. És azt akarta, hogy lássák meg, hogy milyen boldog ez az ember, aki a betegségből felgyógyult. Milyen hálás, milyen örömteli ennek a meggyógyult embernek az élete. És itt is azt írja le Mikeás próféta, hogy a bűn állapotában ez a helyes magatartás. Azt írja Ellen White, hogy a hitnek mi köze az érzelmekhez. Ha érzem, ha nem érzem az Isten jelenlétét, az Isten támogatását, ezt hinnem és tudnom kell. Mit érzett jobb? Mert az Isten hallgatott. Nem egy napig, nem egy hétig, nem tudjuk pontosan, hogy meddig, de a barátok egy hétig hallgattak vele, akkor már beteg volt hosszabb ideje, mert ők meghallották, hogy beteg, aztán eljöttek messzi útra, utat tettek meg, hogy odaérjenek Jobhoz. Aztán elkezdtek vele beszélgetni, és Jobb még mindig beteg. Mit érzett? Mert az Isten nem éreztette vele az ő jelenlétét. És jó, ki tudta mondani, hogy én tudom. A hitnek ez a legmélyebb kifejeződése. Ha érzem, ha nem érzem, akkor is tudom, mert ott van a Szentírásban. Mert az Isten megígérte, hogy az asszony magva meghal az emberért. Elküldi majd a megváltót az Úr. És van megoldás minden problémára, mert van megváltás, és van örök élet. És azt mondja, hogy mindaddig, amíg leperli peremet, meghozza ítéletemet, ugye Mózes juthat eszünkbe, Júdás levelében idézi, hogy vetekedett Mihály Sátánnal, aki magáénak követelte Mózest, mert hogy Mózes vétkezett. De Mózes megbánta a bűnét, és az Isten megkegyelmezett, sőt, feltámasztotta, a mennybe vitte. És így folytatódik Ésaiás könyvében, hogy jól lehet haragudtál rám, de elfordult haragod, megvigasztaltál engem. Íme az Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek. Mert erősségem és énekem az Úr, és lőn nékem szabadítóm, és örömmel merítetek vizet a szabadító kút fejéből. Azt mondja ez a hála Zsoltár, hogy a valódi hála előzi a félelmet, a valódi hála megszabadít minden tehertől, a bűntehertől is, mert ott van Isten megbocsátó kegyelme. A valódi hála örömöt munkál az ember szívében, és oda vezeti a megváltóhoz, hogy örömmel merítetek vizet a szabadító kút fejéből. És így olvassuk tovább, és így szólotok a manapon. Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett. adjátok tudtára ezt az egész földnek, kiálts és örvend Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje. De így szóltok a ma napon, adjatok hálát az Úrnak. Lehet elégszer hálát adni Istennek a megváltásért, a szüntelen gondviselésért, ahogy erőt ad a megfáradottnak és az erőtlen erejét megsokasítja, ahogy annyi nehézségből kivezet, megvigasztal, megerősít, hogy nagyságos dolgai, és nagy az ő neve. Mi az Isten neve? Sok néven említi a Szentírás, ugye a Mindenható, de én most Jézus neveit szeretném idézni. Jézus a szabadító, a bűntől szabadító. Ő az, aki megszabadítja az ő népét annak bűneiből. Az Immanuel pedig azt jelenti, velünk az Isten. Ezért adott hálát Jób, ezért adott hálát Zákeus, ezért adott hálát a meggyógyult leprás ember. Nagy dolgot cselekedett, de adjátok tudtára ezt az egész földnek. Miért is adjunk tehát hálát? Mert Isten beteljesítette az ő ígéretét. Mert megváltót küldött. Amit Ádámnak és Évának megígért, hogy majd az asszony magva eljön, és a kígyó fejére tapos, most azt ígéri nekünk, hogy Isten megrontja a sátánt a mi lábaink alatt is, hamar, jön és segít legyőzni a bűnt, az önzést, a hálátlanságot. Jézus eljött, itt élt, példát mutatott a hívő életre, meghalt a mi bűneinkért, feltámasztatott a mi megigazulásunkért, békességet adott nekünk, reménységet, és adhatunk hálát akkor is, ha betegek vagyunk, azért is, ha nem kapjuk el a betegséget, adhatunk hálát, hogy örök élettel akar megajándékozni. Adhatunk akkor is hálát, ha bántanak bennünket, mert Isten erőt ad elhordozni. Adhatunk hálát akkor is, ha igazságtalanság van ezen a földön, és velünk is megtörténik az igazságtalanság. Nincs olyan hely, és nincs olyan alkalom, hogy ne adjunk hálát. Ezért tudta Pál a börtönből azt írni a gyülekezetnek, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Isten így munkálja bennünk a jót. Hála a bűnbocsánatért, a kegyelemért, a gondviselésért. És azért a jövő ígéretéért, amit a 11. fejezetben ír, hogy majd lakozik a farkas a bárányjal, a párduc a kecske fiúval fekszik, a borjú és az oroszlán kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és a medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik. Az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliszkusz lyuka felett terjengeti kezét. Nem ártanak, és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. Adja Isten, hogy ez a reménység ott legyen bennünk, ahogy ott volt Jobban, hogy van feltámadás, van örök élet, ahol már nem ártanak és nem pusztítnak, ahol örök öröm fejükön eltűnik a fájdalom és sóhaj. A hála pedig erőt ad kitartani mindvégig kegyelemből. Amen.
Elhagynánk a tervet, még majd lesz egy köszöntés.
Mennyei Atyánk, Te, aki a mennyben, egy tökéletes világban élsz, és mégis odaadtad életünk a Te egyszülött fiadat. Köszönjük neked, hogy annyi ószövetségi profécia szól Jézus földi életéről, küzdelméről, és köszönjük az új szövetség leírásait. Nagyon szükségünk van erre, hogy megtörje bennünk az önzésnek, a bűnnek, a hálátlanságnak a hatalmát. Segíts sokat gondolni erre az áldozatra, nem csak Jézus áldozatára, hanem az egész menny áldozatára is. Mert a mennynek nélkülözni kellett Jézus jelenlétét. Istenünk, hálásak vagyunk minden ígéretedért is, hogy nem csak a múltat mutatod meg, hanem a jövőt is, hogy van remény, hogy a földi élet küzdelme után egy olyan országba hívsz bennünket, ahol békesség lesz, szeretet lesz, ahol nem lesz széthúzás, viszálykodás, ahol nem lesz belső lelki békétlenség, teljes lesz a gyógyulás. De Istenünk, Te itt a földön akarsz meggyógyítani bennünket. Itt akarod kimunkálni, hogy az önzésnek mindenféle válfaja megszűnjön az életünkben. Segíts, hogy engedjünk a Te munkádnak, adj belső lelki érzékenységet, hogy odafigyeljünk rád, és akarjuk igényelni azt az életet, amit Jézus élt, amit Jézus bemutatott. És köszönjük az ígéretet, mert tudjuk, hogy egyedül képtelenek vagyunk erre, de Te magad ígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig, és Te magad segítesz a Te szent lelked által, aki a szívünkbe akar költözni, és ott akar otthon maradni, ahogy Jézus Zákeusnál. Segíts, hogy ne szomorítsunk meg Téged, hanem hálásak legyünk ezért a megtiszteltetésért, hogy Te bűnös emberekkel vágysz közösségben lenni, hogy kigyógyíts bennünket, hogy védőoltást adj, védelmet a rosszal, az önzéssel szemben. Köszönünk, Istenünk, minden áldást, minden jót. Azt is, hogy ma itt együtt dicsőíthetünk, magasztalhatunk Téged. Segíts, hogy a hétköznapokban se feledkezzünk el sem rólad, sem egymásról. Hogy észrevegyük, hogy kinek van szüksége lelki vagy fizikai támogatásra. Add ezt az érzékenységet, és gyógyíts így bennünket, hogy majd otthon tudjuk érezni magunkat a Te országodban, kegyelmed által.
Köszönöm szépen, hogy engem sem felejtettetek el, még most sem, ennyi idő után.
Olvasnám a záróigét. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Amen.